106,8 ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin Önök az Értsünk szót adását hallják. A mai est vendége Bognár Zoltán politológus, a Transindex szerzője, akinek megjelent a napokban egy az ideológiák történetéről szóló tanulmánya, és tekintve, hogy a jelenlegi közéleti és politikai vitákban nagyon sokszor szoktunk ideológiákról vitatkozni, ideológiákra hivatkozni, sokszor véljük úgy, hogy értünk valamit, ami mögött egészen más sejlik fel, mint a vélekedéseink. Arra kértem, hogy beszélgessünk ma egy kicsit erről a sokszor használt, de kevésszer értett és kevésszer ismert fogalomról. Jó estét kívánok, Zoltán!
Jó estét kívánok!
Elmondok egy anekdótát bevezetésként, felvezetésként. Gyakran járom meg, hogy vita partnereim azzal kezdik a megszólalásaikat, hogy mi egészen más ideológiai talajon állunk, mármint hogy a vita partner és én, és ilyenkor mindig megdöbbenek, hogy mi az, hogy ideológiai talaj, és miért érzi ezt fontosnak bejelenteni. Miért vált ez a fogalom ennyire érzékenyé?
Ebben nagyon nagy szerepe van a politikának, hiszen alapvetően a mindennapokban ideológiáról akkor hallunk, amikor pártpolitikáról van szó, és a különböző táborokba való tartozásnak lett ez egy járulékos eleme, egy identitásképző eleme, hogy mindenki megpróbálja a politikai identitását ebből az egyébként politikától származó skatujákban elhelyezni.
Lehet-e most az ideológiának egy teljesen szakszerű és konstans meghatározását használni? Pedig ez egy olyan képlékeny fogalom, ami létrejötte óta nagyon sok jelentésváltozáson ment át, és csak annyit mondhatunk erről, hogy ma mire gondolunk, ha azt mondjuk, hogy ideológiai hovatartozás vagy ideológia.
Minden fogalom itt is elsősorban annak a függvénye, hogy milyen jelentést társítunk hozzá, hogy melyik az a szint, melyik az a mező, amiben használjuk. Tehát minden egyes értelmezési tartományban meglehetősen jól körül határolható, definiálható jelentése van az ideológiának, csak hogy ezek a különböző jelentésmezők egymásba csúsznak, és ez okozza a legnagyobb problémát, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz eldöntenünk, hogy éppen melyik értelmezési tartomány az, amire gondolnunk kell, amiben meg kell határoznunk ezt a jelentést. A hétköznapokban nyilván, amikor ideológiáról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy egyfajta eszmerendszer, különböző értékekből összeálló értékrend, amely nagyon fontos szempont, hogy kapcsolódik egy-egy pártnak a diskurzusához.
Mennyire tartható ez a megállapítás, és hol bicsaklik meg, ha megbicsaklik?
Hát van egy másik értelmezési szintje is, ugye az ideológiának, ez a tudományos mezőben, elsősorban a filozófiában, de itt is ugye két részre kell választanunk, hogy éppen melyik értelemben beszélünk róla. Nem mindegy, hogy a politikai filozófián belül mozgunk, vagy pedig egy ilyen ismeretelméleti alapú tudásszociológiai társadalom filozófiai szinten.
Na most akárhogy nézem végig ezeket a szinteket, egészen a társadalom filozófiától, szociológiától, a napi pártpolitikáig, mindenképpen van egy orientatív igény, hogy akkor tudjuk, hogy ki hol áll, ki mit gondol, ki mihez kapcsolódik. Lehet ilyen segédfogalmat adni a napi politikai döntésekhez, elvárásokhoz, értelmezéshez?
Hát itt kapcsolódik talán a legjobban a tanulmányomhoz, publicisztikámhoz a kérdés, és hát nyilván, hogy mint annyi minden más esetében itt sem lehet elvonatkoztatni a történeti részétől. Hát így röviden megpróbálom összefoglalni, bár ez a téma ez meglehetősen bonyolult, de azért így néhány mondatban talán átfutnám. Itt, hogy ideológia fogalmának a történetét nézzük, akkor a fejlődés, mármint az értelmezés alakulása körülbelül onnan indul, hogy egy teljesen ilyen ismeretelméleti meghatározásától, amikor a 18. században egy új tudományt neveztek tulajdonképpen ideológiának, ami nem is annyira a tartalma miatt, önmagukat ezen tudomány művelőiként definiáló tudósok politikai szerepvállalása miatt egy ilyen pejoratív értelmezése lett az ideológia terminusnak, elsősorban Napóleonnak köszönhetően, és utána pedig jön ez a sokak számára ismert marxista elfogása az ideológia fogalmának, vagyis hogy létezhet olyan, hogy valaki ideológikusan gondolkodik, valaki egy ideológiában benne ragad, nem veszi észre, hogy ámítják, nem veszi észre, hogy a valósággal köszönő viszonyban sincs az, amit ő a világról gondol, illetve, hogy lehetséges ezt a marxék által hamis tudatnak nevezett konstrukciót leleplezni, tehát, hogy az ideológiával szemben megjelenik a valóság, lehetséges az objektív valóságot leírni, érteni, felismerni, és ennek segítségével leleplezni a hamis tudatot, az ideológiát. Na most ez hosszú ideig tartotta magát. Figyelembe véve, hogy a szociológiára nagyon nagy hatást gyakorolt a marxizmus, hosszú ideig ez a szemlélet uralkodónak bizonyul. Ugyanakkor két különböző úton jutottak el arra a felismerésre, hogy nem lehet az ideológián kívül maradni. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki egy ideológiában gondolkodik, és azt megpróbálja más valaki leleplezni, tulajdonképpen maga is az ideológiába vetett állapotába kerül. Mondom, hogy két szál van, amelyiket érintenünk kell a téma kapcsán. Az egyik Mannheim Károly nevéhez fűződik. A 20-as évek végén írta meg a híres munkáját, az Ideológia és Utópia című kötetét, és ő itt már nagyon korán megfogalmazza ezt az észrevételt, hogy abban a pillanatban, amikor ideológiáról beszélünk valaki kapcsán, abban a pillanatban tudatában kell legyünk annak is, hogy saját magunk is ideológiában gondolkodunk. És ő megkülönbözteti az ideológiának két változatát, a partikuláris értelmezését az ideológiának és az úgynevezett totális ideológiát, és itt egy nagyon fontos aspektusra mutat rá, az érdekek azok nem csak nagyobb konstrukciók, társadalmi csoportoknak a viselkedését, gondolatait, szavait határozzák meg, hanem Machiavellire utalva szemlélteti, hogy már a reneszánsz idejében is közmondásossá vált, hogy egyképpen gondolkodik valaki a palotában, és másképpen gondolkodik valaki a piacon, de egy érzékeltetve, hogy a pillanatnyi érdekek azok, amelyek a világ látását az embereknek meghatározzák. A totális ideológia fogalom az a modernitással kapcsolódik egybe, és ez azt jelenti, hogy felismerik az emberek, hogy az életüket társadalmi politikai intézmények határozzák meg, és annak függvényében, hogy mely társadalmi réteg, osztály tagjaként élik napjaikat, meghatározza, hogy hogyan gondolkodnak a világról. Tehát ez a társadalmi háttér meghatározza a világszemléletüket és politikai opcióikat. A másik vonal, ami alapvetően egy marxista gyökerű, de a marxi gondolatokkal egy idő után szembe helyezkedő, az kritika alá vonó, éppen ezért posztmarxistának nevezett vonal részéről érkezik. Louis Althusser az, aki megfogalmazza, hogy Marx megfogalmazza, hogy mindig is tudatában kell lennie a marxizmusnak is, hogy amennyiben ideológiáról beszél, egy másik osztály kapcsán elkerülhetetlen, hogy az arra az osztályra tett megjegyzéseit magára is érvényesnek gondolja. Tehát ebben az értelemben ő is arra a következtetésre jut, hogy nem lehet ideológián kívül lenni. Minden ember óhatatlanul a saját érdekei által valamilyen értelemben meghatározott.
Na most, hogyha ezt a történeti áttekintést mérlegre teszem, akkor azt látom, hogy valamilyen módon mindig negatív konnotációja van ennek a fogalomnak, mindig van valami veszélyjelzés, hogy valóságidegen, hamis tudat, érdekorientáltság, holott hát az lenne a lényege, bárhogy is határozzuk meg, hogy a politikai aktivitásba a meglévő intézményes és magántudásunkat aktiváljuk, és arra reflektáljunk. Miért van ez a negatív jelzős szerkezet az ideológia körül? Miért gyanús?
Szerintem itt a kulcs az, hogy az ember neurológiailag, pszichológiailag arra van beállítva, hogy minden jelenséget, ami körülötte történik, az valamiféle elméletben próbáljon értelmezni. Tehát, hogy úgy vagyunk egyszerűen bekötve, ahogy szokták mondani azok, akik neurológiával, pszichológiával foglalkoznak, okozati összefüggéseket keressünk olyankor is, amikor nem biztos, hogy erre az általunk érzékelt jelenségek alkalmasak.
Kialakul az ideológiától való félelem, vagy az ideológia kritikája, vagy az ideológiával való távolságtartás, de nem látom azt, hogy mennyire tisztul, mennyire lehet ezt akár pragmatikusan, ha jó szót használok, haszonelvűen használni. Azért élni az ideológiák adta lehetőséggel, orientatív lehetőséggel, hogy segít tájékozódni, segít a különböző közösségi tudásokat a politikai cselekvésben és döntésekben használni.
Tehát van egy ilyen meghatározottság az emberi agy működésében, hogy folyamatosan magyarázatot akarunk keresni mindenre, ami történik velünk a környezetünkben, és azt feltételezzük, hogy tudunk egy olyan elmélettel előállni a magunk megnyugtatására, ami aztán mindent keretbe helyez, mindent egyértelműsít, mindent megmagyaráz. Ezek a gondolkodók, ezek a filozófusok, ezek a társadalomtudósok, akikről beszéltünk és akikről beszélni fogunk, arra a következtetésre jutnak, hogy ez ebben a formában nem lehetséges. Az az alapvető igénye az embernek, hogy minden, ami a környezetében történik, a világban történik, az megmagyarázható legyen, fenntartások nélkül nem valósítható meg. És az ideológiák itt jönnek segítségünkre. Ugye az ideológiát eszmerendszernek is szokás nevezni, az ideológiát akár világszemléletnek is tekinthetjük, és ebben tükröződik az az elképzelés, az a vágy, hogy egy koherens, logikus magyarázatát adjuk a világnak, és ugyanakkor ez egy programot is adjon számunkra, kijelölve azokat az alapvető értékeket, amelyekben gondolkodunk, meg tudjuk határozni, hogy hogyan épül fel az ideális világ, és annak a megvalósítására törekedhetünk. Tehát ezért van az ideológiáknak nagyon nagy szerepe a politikában és az életünkben, és nyilvánvaló, hogyha az ember beleássa magát ebbe a témába, foglalkozik a pszichológiai vonatkozásaival, foglalkozik a filozófiai, foglalkozik a politikatudományi vonatkozásaival, akkor rájön arra, hogy ez így ebben a formában nem lehetséges. Nagyon érdekes, amit Mannheim Károly fogalmaz meg, amikor erre a problémára rávilágít, azt mondja, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan nagy probléma, hogy itt különböző ideológiák versenyeznek, és különböző társadalmi háttérrel rendelkező csoportok, politikailag mobilizált csoportok versengnek a hatalomért, mert létrejön egyfajta egyensúly. Ennek következtében Mannheim Károly az úgynevezett szabadon lebegő értelmiségiekben látja azt a csoportot, amelyik képes arra, hogy a különböző torzításokat némileg ellensúlyozza, hiszen, mondja Mannheim, ezek az értelmiségiek képesek észrevenni mindegyik ideológikus gondolkodás mögött azokat a nyilvánvaló tévedéseket, amelyek korrekcióra szorulnak, és akkor ezt a korrekciót elvégezve helyre billentik az egyensúlyt a világban és a politikában.
Az ideológia az végzet vagy lehetőség? Egy olyan zárt rendszer, amelynek az alegységeit, alakulásait valakik valahol valahogy meghatározzák, de erre azt, aki él konkrétan egy ideológiával hivatkozik rá, vagy azt szerint tájékozódik, nem tudhatni, vagy valóban van erre eszközünk, hogy az általunk elfogadott, vagy szimpátiával kezelt ideológiákat befolyásoljuk. Akkor, amikor itt vitatkozunk egymással Székelyföldön, és azt mondjuk, hogy igen, mert tudjuk, hogy ti a barna bundájú hargitai jegesmedvék, vagy barna medvék pártjához tartoztok, vagy ti vagytok a vörös rókák, akkor valóban megmondjuk egymásról, hogy kik vagyunk, megmondhatjuk egymásról, vagy pedig ez egy olyan szellemi hagyaték, örökség, amivel kiki legjobb belátása szerint, ha eléggé szabadon lebegő értelmiségi, akkor gazdálkodhat.
Politika lényegéhez hozzátartozik sajnos a csoportképzés. Van egy ilyen igény. Az emberek részéről úgy értem, hogy a szavazó polgárok és a politikai szerepet vállalók részéről egyaránt, hogy meghatározzák a úgymond saját tábort, és meghatározzák úgymond az ellenfél táborát, és hogy a kettő közti határt azt minél több területen, minél hangsúlyosabban, minél kézzelfoghatóbban kijelöljék. Tehát a politikának a jellegéhez hozzá tartozik ez a törekvés, azonban az, hogy a hatalom megszerzésére vagy megtartására alkalmazott technikák milyen jellegűek, tulajdonképpen mégsem határozzák meg, hogy a világot, hogyha az ember tudományosan foglalkozik a társadalmi politikai jelenségekkel, hogy ezt a világot hogyan szemlélje. Tehát ezek a fogalmak, amiben gondolkozunk a politikáról, a társadalomról, a társadalmi politikai folyamatokról, ezek mégiscsak valamelyest függetlenek politika konfliktusos dimenziójától.
Arra gondolok, hogy tavaly mekkora reménnyel fogadta a romániai politikai közösség az úgynevezett szakértői kormány hivatalba lépését, és akkor arra engedte következtetni a jelek, hogy egy kicsit megfáradt ez az ideológiai szembenállás, hogy itt most szeretnének mentesülni a választók, vagy azok, akik részt vesznek ezekben a vitákban, a már kész panelektől, és valami teljesen új utat keresnek. Elképzelhető-e az, hogy semlegesítődik a terep, jelentőségét vesztik az ideológiák, vagy átalakulnak, vagy minden marad a régében, és egy ilyen szellemi konzervativizmusban termelődnek újra a tartalmak?
Hát az én kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy nem lehet az ideológián kívül létezni, még akkor sem, hogyha nem ideológiának nevezzük azt a rendszert, amiben a világról gondolkozunk. Abban a pillanatban, amikor valaki azzal az igénnyel lép fel, azt hangoztatja, egy ilyen narratívát jelenít meg, ő ideológián kívül helyezve magát, valami újat, valami mást hoz azokkal a skatujákkal, címkékkel szemben, amelyek addig forgalomban voltak, arra világít rá, hogy valamiféle válság alakult ki az addigi működés eszmék szintjén, és próbálja ezt megújítani. Na most itt rátérhetünk akár arra a kérdésre is, amit a posztstrukturalista gondolkodók fogalmaznak meg, elsősorban Foucault, hogy az ideológia fogalma annyira kitágult, annyira átfogóvá vált, hogy gyakorlatilag olyan sok mindent akar jelenteni, hogy már nem jelent semmit. Ezért ő például az ideológia terminus használatától óckodik, tartózkodik, a hatalomtudás diskurzus fogalmaiban próbálja leírni a társadalmi valóságot. És ő azt mondja, hogy a hatalom, a politika, a tudásról való beszéd, azok nem különíthetőek el egymástól. Ez a világrendjéhez tartozik, hogy egyszerre működnek. A hatalom az tulajdonképpen a beszéd, a párbeszéd, a vita segítségével hozza létre önmagát, és ebben a státusukat tekintve elméletileg egyenjogú szereplő által létrehozott folyamatos egyeztetésben, beszélgetésben derül ki, hogy kik azok a szereplők, akiknek uralniuk sikerül a társadalmat, és kik azok, akik meghatározóvá tudják tenni a többiek számára a saját elgondolásaikat. Tehát ebben az értelemben, amikor valaki azzal a narratívával lép fel, hogy akkor ő lesepri az asztalról mindazt, ami addig ott volt, és tegyük félre az ideológiát, koncentráljunk a valós problémákra, egyfajta ilyen technokrata szemléletet ajánl az addigi értékrendekhez, jól megfogalmazott, jól körülhatárolható értékrendekhez kötődő szemléletekkel szemben nem tesz mást, mint egy új ideológiát termel, és ennek segítségével próbálja alátámasztani a saját igényét a hatalomra.
Nem gondoltam volna, hogy ez a beszélgetés ez ennyire napi és konkrét politikai helyzetértékeléshez vezet. Én legalábbis így értelmezem azt, ami itt elhangzott, de azt gondolom, hogy ez nagyon alapos utána gondolást érdemel, és Bognár Zoltán szövegének az alapos újraolvasását, úgyhogy ha valaki erre szeretne vállalkozni, akkor annak bízvást ajánljuk a Transindex oldalát, ahol önálló felületen Bognár Zoltán blogja, jól mondom? Van egy ilyen, a véleményrovatban egy ilyen alkönyvtár, meg lehet találni. És azt javaslom, hogy folytassuk a közeljövőben ezt a beszélgetést, mert ez az értékrend, érték fogalom is legalább annyira érdekes és izgalmas, mint ez az ideológia, úgyhogy van itt, amit megkaparni, különösen itt Székelyföldön, ahol nagyon szeretünk értékekben bízni és értékekre hivatkozni.
Természetesen, köszönöm szépen.
Bognár Zoltán, én köszönöm, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Köszönöm, jó estét kívánok.